Mindaz, aki hiszi, hogy Jézus a Krisztus Istentől született, és mindaz, aki szereti a szülőt, azt is szereti, aki attól született. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén, testvérek, magasztaljuk az Urat a 135. Zsoltár első versének eléneklésével, amely így kezdődik. Áldjátok az Úr nevét, akik neki szolgáltok. Helyünket elfoglalva folytassuk, Urunk, magasztalását. Az 590-es számú dicséretet énekeljük. Az 590. dicséret első verse így kezdődik. Az egyháznak a Jézus a fundamentuma. Jöjjetek, imádkozzunk. Felséges Urunk, Istenünk, csodálatos nekünk arra gondolnunk, hogy a Szent Háromság tagjai között, közted, az Atya, a Fiú és a Szentlélek között milyen kapcsolat áll fenn, milyen szeretet, milyen egyetértés, milyen egy akarat. Számunkra nagy titok ez, hisz nem értjük, de köszönjük, hogy lelked által hihetjük. És köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy azért jöttél el, hogy minket is bevonjál ebbe a közösségbe, hogy veled éljünk, hogy összeforjon az életünk, hogy hit által veled egyé legyünk. Te a mi szívünkben éljél, mi pedig te benned. És köszönjük, hogy naponként tapasztalhatjuk ezt a közösséget, ezt az áldást, minden munkádat, ígéreteidbe való reménység által hogyan erősítesz meg bennünket, mutatsz naponkénti teendőket, és adod meg nekünk a utat és a célt, hogy közösségként is hogyan éljünk együtt. És köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy te azokat, akik a mennyei Atya akaratát igyekszik cselekedni, a te testvéreidnek és szüleidnek nevezed, anyádnak, mert egy család tagjává tettél bennünket, a te tested részévé. Köszönjük, Urunk, ezt a végtelenül nagy kegyelmet, amelyre nem szolgáltunk rá, amelyre bűnös szívünk nem vágyik, amely ellen a bűn törekszik, amely szeretet, köteléket és kapcsolatot a bűn szétvág, rombol és nem erősít. Köszönjük, hogy lelked által mégis a szeretet kötelével veszel körül bennünket, és ahogyan az énekben is megvallhattuk, mint váltsághalálod, mint munkád az alapja minden keresztény közösségünknek, így gyülekezetünknek is. Köszönjük neked, hogy létrehoztad a mi közösségünket is, és mind a mai napig munkálkodsz lelked által, azért, hogy téged dicsőítsünk, és megélhessük a veled való közösségünket egymással is. Kérünk, hogy most is formálj bennünket az ige által, segíts a te szavadra úgy figyelnünk, hogy az minket kötelezzen, mozdítson, elgondolkoztasson, változtasson, új utakra vezéreljen, és mindenek előtt kérünk, téged dicsőítsen. Így kérjük, hogy a elvetett ige mag ma is jó földbe hadd hújjon, lelked munkája ezt adjon nekünk, hallást, a füleket a hallásra, és értő szívet igét befogadására. És kérjük, hogy az engedelmesség lelkével támogass bennünket, hogy amit világos és egyértelmű parancsot te szavadban, arra törekedhessünk szeretetből, hálából, válaszként a te kegyelmedre és szeretetedre. Így legyél most is közöttünk, és áldj meg bennünket Krisztusért. Amen. Istenek igéjét Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből olvasom, a 12. fejezet 10. versét. Atyafiúi szeretettel egymás iránt gyöngédek, a tiszteletadásban egymást megelőzök legyetek. Kedves testvérek, a mai alkalommal folytatjuk annak a Róma 12. fejezetében található listának a tanulmányozását, amely a gyakorlati hívő életre tanít minket. Korábbi alkalmakon már hangsúlyoztam, ma is szeretném, hogy ez a felsorolás itt nem egy moralizáló tanítás akar lenni, ami azon alapulna, hogyha ezeket cselekszed, akkor jó keresztény leszel. Pál apostol hitte, tudta és hirdette, hogy az itt felsorolt dolgokra az ember, mi magunktól képtelenek vagyunk. Ez a rengeteg parancs tehát nem általában az embernek, hanem csak az újjászületett, új szívet kapott hívőknek szóló útmutatás, akik Jézus Krisztussal való lelki kapcsolatban, hitben élik meg a mindennapjait. Csak a Szent Lélek szíveket formáló munkája révén válhatunk olyanokká, akikről az apostol itt beszél. És ez, hogy felszólít bennünket, atyafői szeretete egymás irány gyöngédek, a tiszteletadásban egymás megelőzők legyünk, ez mind a lélek ajándéka és munkája bennünk. A mai szakaszban két parancs hangzik el, amely nekünk gyülekezet tagjainak szól kifejezetten. Az egyik, szeressük hívő testvéreinket, most nagyon leegyszerűsítve, a másik pedig, hogy tiszteljük egymást. Itt kétszer is elhangzik az egymás kifejezés, mind a szeretettel, mind a tisztelettel kapcsolatosan. Szeretném hangsúlyozni, hogy ebben az igeversben az egymás kifejezés nem mindenkit, nem minden egyes embert jelent, hanem csak az élő, hitű, hívő testvérekre vonatkozik. Ezt természetesen nem azért hangsúlyozom, hogy ne kelljen tisztelnünk és szeretnünk hitetlen ismerőseinket, mert kell. Az ige ezt világosan megparancsolja, hogy mindenki irányában gyakoroljuk ezeket. Olvassuk el a Máté 5.44-et, vagy az 1 Péter 2.17-et, amelyek felszólítanak minket mindenki iránti szeretete és tiszteletre. De Isten ebben az ige szakaszban különösen is azt hangsúlyozza, hogy ha valahol, hát akkor a gyülekezetben hívő testvérek között helye van az egymás iránti szeretetnek és a tiszteletnek. Ezért most külön Pál apostol csak erről beszél, hogy hogyan szeresd hívő testvéreidet. Mind a testvéri szeretet, mind a tisztelet eléggé nagy téma, ezt tudjuk jól, ezért a mai alkalommal csak három kérdésre szeretnék választ adni, nehogy úgy elsodorjon minket a téma nagysága. Az első kérdés, hogy mit jelentenek röviden ezek, a testvéri szeretet és a tisztelet. A második, hogy miért kell ezekre minket felszólítani a Istennek, külön is. És a harmadik, hogy hogyan törekedjünk mindezekre a gyakorlatban. Nézzük meg tehát, hogy mit jelent az a felszólítás, hogy atyafiai szeretettel egymás iránt gyöngédek, a tiszteletadásban pedig egymást megelőzők legyetek. Beszéljünk először a testvéri szeretetről. A vers első felében két szót is használ az apostol arra az érzése, amelyet az egyik hívő a másik iránt érezhet, vagy kellene éreznie. Így fordítja Károli, hogy atyafiai szeretet és gyöngédség. Ez a két szó. Mi a szeretet, testvérek, és mit jelent egymással gyöngédnek lenni? Mindkét szó eléggé mély érzelmekkel teli. És ezek a szavak rögtön megcáfolják azt a kereszténynek mondott nézetet és felfogást, mely szerint nem kell kedvelni valakit ahhoz, hogy szeressük. Ezt még egyszer mondom, tehát nem kell kedvelni valakit ahhoz, hogy szeressük. Ez sajnos terjedő nézet napjainkba. Természetesen igaz, hogy lehet valakit szeretni úgy is, bizonyos értelemben, hogy közben nem kedveljük. Vagyis lehet az illetővel jót tenni, segíthetsz neki, bánhatsz vele tisztelettel, még ha hűvösen is teszed ezt. Úgy, hogy közben nem érzel iránta semmit, nem kötődsz hozzá, nem keresed a társaságát, a legkisebb mértékben sem. Van ilyen viselkedése példa számtalan a világban. De ez nem az a fajta szeretet, amiről Pál apostol itt beszél. Ez nem az a szeretet, ami Krisztusban van. Ez nem a hívők szeretete. Mint említettem, két görög szó szerepel itt a szeretetre. Az első a Philadelphia. Két szóból tevődik össze, a philos, ami rokoni családi szeretetet és kötődést jelent, és az adelphos görög szó, ami pedig testvért, családi, vérszerinti testvért jelent. azaz szó szerint testvérek iránti szeretetet parancsol itt, ilyen családi szeretetet. A másik szó, ami a gyöngétséggel fordítjuk, a philostergos. Itt megint a philos szó szerepel, ami az előbb is. És ez a másik szó, ez a stergos, egy nagyon érdekes kifejezés, testvérek. Az a családi, rokoni, mély, bensőséges szeretetet jelöli, amely különbözik a baráti szeretettől. Mert a baráti szeretet más, mint a családi szeretet. A baráti szeretet a rokonszenvben, valamiféle vonzalmon, a másik személyisége, szépsége, tettei, vagy a gondolkozása váltja ki. Többnyire tehát a baráti szeretet a másik hatása rám. És pont ezért a baráti szeretet választott. Én döntöm el, hogy kit szeretek barátomként. A családi, rokoni szeretetettől különbözik. Ezt fejezi ki a storgé. Ez a családi szeretet nem függ attól, hogy milyen a másik. És nem is választáson alapszik. Mert természetesként kapjuk, beleszületünk. Isten úgy adja nekünk, hogy nincs beleszólásunk. Ahogyan a szüleinket és a testvéreinket nem választjuk meg, úgy ezt a szeretetet sem. Ez a szeretet az, amely a szülő gyermekek, valamint a testvérek között van. Nem azért szeretjük őket, amilyenek, hanem azért, akik számunkra. Ők a szüleink és testvéreink. Mert még ha bántó módon viselkednek is velünk szemben, attól mégis szeretjük őket, mert hozzánk tartoznak. Isten összekötötte az életünket az övékével, a családunkat alkotják. A hozzájuk való kötődésünk természetes, nem a személyiségük határozza meg. Ezt a storgos szót használja Pál apostol a 2 Timóteus 3.3-ban is, amikor arról beszél, hogy az utolsó időkben, azaz napjainkban is, az emberek szüleik iránt engedetlenek, hálátlanok és szeretetlenek lesznek. És itt is ez a storgé szó szerepel. A családi szeretet megromlásáról beszél Pál. Ez a családi szeretet, mivel nem választható, ezért nem is megváltoztatható. És nem befolyásolja a másik viselkedése. És ezért mélyebb, tartósabb, egy életre szól. Nem változtathatom meg azt, hogy kik a szüleim. Életem végéig ők maradnak. Azt sem, hogy kik a testvéreim. Tudom, hogy sokan nem így gondolják ezt, hogy a családi szeretet mélyebb, mint a baráti szeretet, hanem az ellenkezőjét hiszik. Az, hogy néhány barátunk sokkal mélyebben szeret minket, mint családtagjaink. Ez sajnos, testvérek, szomorú valóság, és sok esetben a bűn okozza, hogy a családi kapcsolataink ennyire megromlanak. És mindannyian mást és mást hozunk a gyermekkorunkból, illetve hát személyes tapasztalatunkból, hogy milyenek a családon belüli kapcsolataink, érzéseink. De ettől még Isten a családi köteléket az ige szerint sokkal szorosabbnak alkotta meg, mint a baráti kapcsolatokat. Mert amíg egy baráti kötelék könnyedén megszakadhat, addig családtagjainkkal minket összekötő kapocs életünk végéig megmarad, és azt sose veszítjük el. Pont ezért régen, a bibliai időkben is a családhoz való hűség, ragaszkodás, a szülők iránti tisztelet és a testvérek iránti szeretet minden mást megelőzött. Kivéve a házasságit, de most erre nem akarok kitérni. Régen a baráti kapcsolatok nem előzték meg a családi kapcsolatokat. És pont ezért hozza Pál apostolon keresztül az Úr követendő példaként ezt a családi szeretetet elénk. Mert amikor Pál ezt a két szót használja, mint egy azt mondja, hogy egymást gyengéd, családi, mély, élet végéig összekötő szeretettel szeressétek, mint egymás testvéreit. Pál nem győzi hangsúlyozni, testvérek, itt a szeretet fontosságát. Tehát az atyafiai szeretettel egymás iránt gyöngédek legyetek. Tehát itt legalább a szó összetételek alapján négyszer is megismétli a szeretet szót. Mert az apostol szinte nem talál szavakat, amelyek eléggé kifejeznék azt a forró szeretetet, amelyel a hívők egymásnak tartoznak. És Isten ezt akarja a szívünkre helyezni. Atyafiúi szeretettel, tehát mély szeretettel szeressétek szeretteiteket. Még nem lehetne fokozni még ezt még jobban, ahogy itt Pál teszi. Mert Isten, amikor gyermekévé fogadott, akkor egyúttal az ő családjának tagjává is tett, téged is és engem is. Azaz adott nekünk lelki szülőket, testvéreket, egy lelki családot. Éppen a héten olvastuk a kalauz szerint azt a történetet, amikor Jézus Krisztus megvallja, hogy mindazok, akik az én mennyei atyám akaratát cselekszik, az nekem anyám, fiútestvérem és lánytestvérem. Ő maga vallja meg, hogy kik a hívők számára. Milyen mély szeretettel tekint rájuk, és milyen mély kapocs köti ő hozzá őket. Pont ezért, amikor azon gondolkozunk el, hogy hogyan szeressük egymást itt a gyülekezetben, akkor Isten válasza nem az, hogy csak azt a testvért szeresd, aki neked szimpatikus, akinek a személyisége vonzó, akivel egy nézeten vagy, hanem arra szólít fel, hogy hidd el, hogy ő olyan neked, mint a vérszerinti testvéred. És ezért legyen akármilyen is, szeresd őt őszinte szívedből. Ezt a szeretetet szerintem már sokan megtapasztaltuk. Én csak most egy példát hadd hozzak a testvéreknek. Emlékszem egy csendes napra, amikor elmentem, ahol sok számomra idegen ember volt. Alig ismertem egy-két illetőt, de az együttlétünk, és az, ahogyan beszéltünk, a szavainkból, megnyilatkozásainkból, mindannyian tudtuk, hogy Krisztus szerető emberek vagyunk együtt. Nem ismertük egymást. Lehet, hogy még a másik nevét se tudtam. Mégis kedvesen, szeretettel, figyelmesen fogadtak, és én is így éreztem irántuk, mert testvérek voltunk az Úrban. Nem a másik személyisége volt a lényeg, hanem hogy testvérek vagyunk, egy család tagjai. És ez összekötött minket. Mert a hívők között van egy közös kötelék, mint a test tagjai között, amely túlmutat kultúrán, időn, lakóhelyen, eseményeken. És még ha nincs is közös múltunk, nem tudunk visszaemlékezni jó sztorikra együtt. Nem ismerjük azt, hogy a másik mit szeret és mit nem szeret, mert nem ismerem milyen mélyen. Akkor is azonnal egyfajta szeretetet érzünk a másik iránt, mivel Isten családjához tartozik az illető. Korunk egyik nagy baja az, testvérek, hogy mindig okot keresünk a szeretetre, hogy miért szeressem a másikat. Isten már régen megadta neked ezt az okot, és nekem is, testvérek, ott a Golgotai kereszten. Családtagoddá tette a másikat, és téged is az ő családja részévé tett. Nem egymás mély megismeréséről kellene beszélni, hasznos dolog, nem ez ellen akarok beszélni, ne értsék félre a testvérek. De a szeretetnek nem az az alapja, hogy ismerem a másik mindennapi rutinját, meg kedvenc könyvét, meg hasonló. Az alap az, amit Isten itt kérdez tőlünk. Hiszed-e, hogy olyan mély kapcsolatba helyezte hívő testvéredet Isten, hogy a te családod részévé, testvéreddé tette őt, és veled ugyanígy cselekedett a másikkal, az ő családja részévé. Ezt kellene, testvérek, elhinni, és ez lenne az alapja a testvéri szeretetnek. Isten azt mondja, hogy a gyülekezetben erre kellene törekednünk, és ezt a hitet kellene erősítenünk. A másik parancs abban segít minket, hogy ezt a szeretetet hogyan gyakoroljuk egymás felé, azaz, hogy tisztelettel. Ezért teszi Pál rögtön hozzá, hogy ne csak így a nagy általános szeretetről beszéljünk, amiről a világ is már minden bört lehúzott, hozzáteszi, hogy tiszteletadásban egymást megelőzők legyetek. Így szeressétek egymást. Mit jelent a tisztelet? Hát a tisztelet az, testvérek, más, mint a szeretet. Tisztelhetsz olyan embert, aki iránt nem érzel szeretetet. De ez megint csak a világi tisztelet, testvérek. Isten nem akarja, hogy a testvéri szeretetet és a tiszteletet szétválaszd, hanem ő szorosan összeköti, és összekapcsolja ezt a kettőt. Ha te testvéredként szeretsz valakit, akkor bánj vele tisztelettel. Akkor szeresd őt úgy, hogy igyekezzél mindenek előtt tisztelni őt. Mert itt egyfajta versengést ír le az ige. A tiszteletadásban egymást megelőzők. Előzzétek be, törekedjetek, hogy jobbak legyetek. De miben? A szeretetben és tiszteletadásban. Ebben legyünk elsők, testvérek, mondja az ige. Azt parancsolja nekünk, hogy mindkettőt, a szeretetet, tiszteletet cselekedjük. És ettől még a tisztelet különbözik a szeretettől, testvérek. Mit jelent a tisztelet? Most csak egyik oldalról hadd közelítsen meg, erről is sokat lehetne beszélni. Valakit tisztelni azt jelenti, hogy a tetteiddel és szavaiddal úgy bánsz vele, mint aki méltó a szolgálatodra. Leegyszerűsítve, szolgálsz neki. Önként. Nem szükségből, nem kényszerűségből. Hanem olyan embernek látod, aki megérdemli a te szolgálatodat. Lehet, hogy személy szerint az illető nem méltó rá, de mégis megteheted. Néhány esetben a tisztelet pont azt jelenti, testvérek, hogy jobban bánsz az emberrel, mint ahogy azt megérdemli. De lehet, hogy veled is így bánnak ám. Veled is jobban bánnak, mint azt megérdemelnéd, meg én is. Hadd hozza két bibliai példát ehhez, mert Pál apostol máshol megmagyarázza nekünk. Az 1 Timóteus 6.1-ben azt mondja a keresztény rabszolgáknak, itt rabszolgákról van szó, testvérek, akik tárgyként voltak kezelve, nem voltak szabadok, mindent megparancsoltak nekik. Mit parancsol nekik az ige? Akik iga alatt vannak, mint szolgák, és itt a rabszolgaszó szerepel az eredeti szövegben, az ő uraikat minden tisztességre méltóknak tekintsék, itt a tisztelete méltóság, hogy Isten neve és a tudomány ne káromoltassék. Tehát azt mondja a rabszolgának, hogy tiszteljétek az uraitokat. Máshol világosan kimondja, hogy az arra méltatlanokat is. Lehet, hogy gazemberek, már bocsánat, és embertelen rabszolgatartók, de tekintheted őket tiszteletre méltónak, azaz olyannak, akinek te szolgálhatsz szavaiddal és tetteiddel. Úgy, ahogyan Isten téged is igaznak tekint, pedig bűnös vagy. És ez nem azt jelenti, hogy nem kell látni a másik hibáit, hanem az, hogy mégis úgy cselekszel, és úgy beszélsz velük, hogy azzal tiszteled őket. Testvérek, a Szentírás világossá teszi, hogy itt a viselkedésünk nem attól múlik, hogy ki a másik, Ezzel szeretünk mindig védekezni, hogy bezzeg a másik ilyen. A Szentírás mindig arra kérdezze, hogy mi van a szívedben. Az a kérdés, hogy te milyen vagy és ki vagy. Vagy egy másik példát találunk az 1 Korintus 12.23-ban. Pál összehasonlítja a gyülekezet hitben erőtlenebb tagjait az emberi test bizonyos részeivel. Lekcióként ezt olvasom majd fel a 10 órási noton, elolvashatjuk, ismerjük szerintem, hogy Pál a gyülekezetet és a tagjait a test tagjaihoz hasonlítja. És ezt mondja, és amelyeket a test tisztességtelenebb tagjainak tartunk, azaz kevésbé tiszteletem méltónak, azoknak nagyobb tisztességet tulajdonítunk. Még jobban tisztelem őt, azaz szolgálom és szeretem. A tisztelet kimutatása tehát nem mindig arra választ elsőek, hogy valaki tiszteletre méltó, hanem arra válasz, hogy Isten mit munkál bennünk. Pál apostol ehhez még azt is hozzáteszi, hogy a tiszteletadásban egymást előzzük meg. Mit jelent ez? Röviden annyi testvérek, hogy szeressünk jobban másokat tisztelni, mint másoktól elvárni, hogy minket tiszteljenek. A versenynek ez a lényege, testvérek. Szeretni jobban másokat tisztelni, mint elvárni, hogy engem tiszteljenek. Jobban élvezzük azokat a helyzeteket, mikor mások felé kimutathatjuk tiszteletünket, szolgálhatunk nekik, mint azokat, mikor minket tisztelnek meg és dicsérnek. Ne arra fordíts sok energiát, hogy mások téged tiszteleten méltónak lássanak. Annyi energiát pazaroljunk erre el, testvérek. Hanem arra, hogy te hogyan tudod tisztelni a testvéredet, ebbe fektesd be az energiáidat. Öljük meg magunkban a nagyra vágyást, a másoknak tetszeni akarást, a megtiszteltetés utáni vágyat, hogy különbek akarjunk lenni a másiknál. Ápoljuk és erősítsük a mások iránti tisztelet szeretetét magunkban. Óvakodjunk attól, testvérek, hogy csak egyfajta embert tiszteljünk. Csak egy társadalmi vagy gazdasági osztályot. Vagy csak egy iskolai végzettségűt. Vagy csak az egyik nemet. Csak a férfiakat, vagy csak a nőket. Vagy csak egy korosztályhoz, egy generációhoz tartozókat. Vagy csak egy öltözködési módot követőket. Vagy egyfajta kinézetűeket, vagy egyféle viselkedésűeket, személyiségtípusúakat. Óvakodjunk, hogy válogassunk, testvérek. Isten nagyon haragszik, amikor ilyenfajta kivételezést és gyalázatot lát a gyülekezetben. A Jakab 2:1-6 egy ilyen helyzetről számol be, ami igazán haragra indította az Urat. Röviden a következő történt, a gyülekezet tagjai, azokat az embereket, akik gazdagok voltak és újonnan jöttek a gyülekezetbe, nagy figyelemmel és törődéssel fogadták, helyjel kínálták és kiszolgálták. És ha egy olyan ember tért be a gyülekezetbe, aki szegényes volt, rongyos ruhákban, azzal nem törődtek. Üljél oda a földre, vagy le a zsámolyra, és nem törődtek vele. Az ilyen és ehhez hasonló személyválogatás bármin is alapszik, testvérek, nem muszáj, hogy anyagi helyzeten. Bármin is alapszik, utálatos az Úr előtt, és ezért figyelmeztet az apostol a tiszteletadásban egymást, megelőzők legyetek. Most, hogy láttuk röviden ezt, testvérek, hogy mit jelent a szeretet és a tisztelet, nézzük meg, hogy miért kell az Úrnak ezt külön megparancsolnia nekünk. Néhány választ hadd adjak erre a kérdésre a teljes Biblia tanítása alapján. Először is Isten azért parancsolja meg, hogy mély szeretettel és tisztelettel legyünk egymás iránt, mert ezek, ahogyan a listában szereplő többi részek, dolgok is, a Krisztusban lévő új természetünk valóságát mutatja meg a világnak. Azaz, hogy Isten új emberré tett bennünket. Más szóval van olyan viselkedés, van olyan magatartás, amely azoknak természetes és azokhoz illik, akik újjászülettek testvérek, akikben a Szentlélek lakik, akik hit által megigazoltak, és Krisztus becsülik, és Isten dicsőségében reménykednek. Ezek úgy teremnek szívünkben, ezek a jellemvonások, mint a gyümölcsök. De attól még, hogy a Szentlélek munkája ezeket bennünket, még Isten megparancsolja, hogy figyeljünk oda rájuk, és törekedjünk ezekre. Egyfajta tudatos törekvés is legyen bennünk, mert az Úr a tudatunkat, az akaratunkat, az értelmünket is formálni akarja. A szeretet természetes, mert az újjászületés azt jelenti, testvérek, hogy mindannyian egy családba születünk. Egy atyánk van, és mindannyian egymás testvérei vagyunk. A köszöntő igét hallottuk az 1 János 5.1-ben. Azt mondja, mindaz, aki hiszi, hogy Jézus a Krisztus Istentől született, és mindaz, aki szereti a szülőt, azt is szereti, aki attól született. Itt a családképe, testvérek. Te az atyától születtél, az ő családja tagjává lettél. És azt mondja, hogy mindaz, aki így született Istentől, nem csak a szülőt szereti, hanem azokat is, akik tőle születtek. Más szóval az atya iránti szeretet a gyermekek iránti szeretetben is megmutatkozik, testvérek. Az Isten iránti szeretetből következik az, hogy te szereted a testvéreidet. Gondoljunk arra is, hogy az örök életet együtt fogjuk tölteni hívő testvéreinkkel, mégpedig a legmélyebb szeretet kapcsolatban, amennyiben már nem lesz gyanakvás, bizalmatlankodás, szeretetlenség, ellenségeskedés, neheztelés és rosszallás. Isten azt parancsolja nekünk, hogy már most, mivel ennek a családnak tagjai vagyunk, ennek valóságának a fényében éljünk, hogy mi családként vagyunk együtt. A Máté 18-ban Jézus azt is mondta Isten gyermekeiről, hogy ha befogadjuk őket, akkor kit fogadunk be? Őt magát. Aki egyet is befogad a kicsinyek közül, az engem fogad be. Isten azért parancsolja meg nekünk a szeretetet és tiszteletet, mert van egy lelki családunk, amelyet meleg szeretettel kell szeretnünk. És ezért, mint egy demonstratív, példát adó közösségként kell azonosulnunk ezzel a szeretettel, amit azok éreznek, akiknek van családjuk. És tudják, mit jelent a családi szeretet az Úrban. A tiszteletet is ezért parancsolja meg nekünk, mert ez is természetes gyümölcse és bizonyítéka annak, hogy újjászülettünk. Az újjászületett embernek ilyennek kellene lennie. Mert egy hívő tudja, testvérek, hogy Isten elképzelhetetlen módon tisztelt meg bennünket. Önmagunkban ugyanis egyáltalán nem vagyunk tiszteletre méltóak. Isten megvizsgál bennünket, és sok mindent meg tud állapítani, de azt nem, hogy magunkban, nélküle tiszteletre méltók lennénk. Sőt, végtelenül alávalók és tiszteletlenek vagyunk, különösen az Úrral szemben, amikor nem szeretjük őt, és más dolgokat részesítünk előnyben vele szemben, és nem szolgáljuk őt. Semmilyen módon nem tiszteljük őt. Mindazonáltal Isten mégis, mikor ilyen bűnösök voltunk, odaadta értünk az ő fiát. És azzal tisztelt meg minket, hogy megmentett az örök halált a pokoltól, és a saját asztalánál adott nekünk helyet. Ő mosta meg nem csak lábainkat, hanem egész személyünket, a szívünket. Olyan mérhetetlenül nagy kegyelemben részesültünk, testvérek, az Úrtól, hogy követnünk kell mennyei atyánk példáját ebben. Különben csak azt áruljuk el magunkról, hogy nem értjük igazán, hogy mit tett velünk az Úr. A mélységes szeretet és a másokat előnyben részesítő tisztelet azért fontos tehát, mert megmutatja a Krisztusban való új természet valóságát, hogy a világ is lássa, Isten gyermeke így bánnak velünk, és lássa, mire képes az Úr, hogy képes valakit megújítani. Továbbá Azért is parancsolja meg az Úr ezt a két dolgot nekünk, mert ezeken keresztül építhetjük egymást. Ugye Pál apostol megparancsolja, hogy az egyik hívő a gyülekezetben építse a másikat. Tudjuk jól, hogy Isten azt parancsolja nekünk, hogy így éljünk minden nap együtt. És úgy gondolom, hogyha ezzel a mély szeretettel szeretnek és tisztelnek minket, akkor igazán érezni fogjuk, hogy ehhez a lelki családhoz tartozunk. És az minket is erre a szeretete és tiszteletre fog ösztönözni. De nem csak a másik példája, hanem amit az Úr értünk és velünk tett. Isten tehát azért parancsolja meg nekünk ezeket, hogy ilyen módon is építsük egymást. A testvéri szeretet és a tisztelet által is. Harmadszor Isten azért követeli meg tőlünk ezeket, mert Krisztus dicsőségét akarja megmutatni gyermekei közösségén keresztül a világnak. Ezt világosan az értésünkre adta több esetben is. Egyrészt úgy, hogy megmutatja, ő az, aki lehetővé teszi, hogy az ember ilyenné váljon. Azok az életváltozások, amikről bizonságot teszünk, az Úr ajándékai. Másrészt pedig úgy dicsőíti Krisztust, hogy mivel minket önmagához hasonlóvá formál, ezért ez a testvéri tisztelet és szeretet Krisztus jelleméről beszél a gyülekezeten keresztül a világnak. Az Efézus 4.32 azt mondja, legyetek pedig egymáshoz jóságosak, irgalmasok, megbocsátván egymásnak, ha itt befejezném, akkor csak moralizálnék testvérek, hogy tedd ezt, de van folytatás, miképpen az Isten is a Krisztusban megbocsátott nektek? Szeretetünk Krisztus irántunk való szeretetéből fakad, és a megbocsátásunk is. Amikor ezt éljük meg, akkor Krisztusra mutatunk. A János 13.34-35 azt magyarázza meg bővebben, új parancsolatot adok nektek, hogy egymást szeressétek, amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást, erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok. És itt a hangsúly, amit próbáltam éreztetni, az, hogy Krisztus a középpont. És a tisztelettel ugyanez a helyzet, testvérek. Amikor valakit azzal emelünk fel, hogy szolgálunk neki, azzal tiszteljük őt, akkor azt mutatjuk meg, hogy Krisztus hogyan élt közöttünk, aki mindenek szolgájává lett. A szeretet és a tisztelet tehát Krisztus dicsőségét mutatja meg és hirdeti. És most miután láttuk, hogy Isten miért parancsolja meg nekünk ezt a mély szeretetet és tiszteletet, röviden térjünk ki arra, hogy hogyan törekedjük ezekre a gyakorlatban. Tehát a szívünkben lévő érzéseket, indulatokat hogyan rendezzük. Hogyan lehet szeretetet érezni egy olyan hívő iránt, akit talán nem is kedvelünk? Hogyan tisztelhetsz egy olyan hívőt, aki esetleg vesztelen dolgokat tesz? Testvérek, a Bibliában minden, ami megvan írva, erre a kérdésre választ ad nekünk. Mert mindent, amit Isten hirdet az igében, és mindent, amit velünk tesz, azért teszi, hogy minket átformáljon. Hogy gyermekeit olyanokká tegyen, amilyenekké válnunk kellene. Az ige által formál át bennünket Isten ilyenné, testvérek. Az ige hallgatás, és az ige olvasás, és az ige elhívése és cselekvése által. Alapvető igazságként fogadjuk el, testvérek, és higgyük el, hogy ezzel kezdődik minden. Hogy ezek a dolgok az új Istentől kapott természetünkhöz tartoznak. Azaz be kell ismerni magunknak, hogy magunktól nem tudunk ilyenek lenni, ha csak Isten nem változtat meg bennünket. Viszont hinnünk kell, hogy Isten meg akar változtatni bennünket. És élnünk kell azokkal az eszközökkel, amelyekkel ezt teszi, és ennek az elsődleges eszköze az ige. Az igével való foglalkozás. Ha ezt komolyan vesszük, akkor rendszeresen imádkozni fogunk azért, hogy Isten tegyen meg mindent, hogy egyre inkább ilyen szeretet és tiszteletteljes emberré váljunk. Ezen kívül mit tegyünk még? Sok hasznos dolog van, amivel magunkat kell bátorítani, testvérek. Emlékeztessük például magunkat arra, hogy a többi hívő is, bármilyen tökéletlen a szemünkben és megítélésünk szerint, Istennek, a mi atyánknak gyermekei. Ezért a mi testvéreink. Emlékeztessük magunkat erre. Olyan könnyedén elfelejtjük ezt. Magunkat Isten gyermekeinek tartjuk, és a másikat pedig lenézzük. Jusson eszünkbe, hogy Krisztus érte is kiontotta az ő vérét. Érte is meghalt. Nem csak értem. Bocsánatot nyertek mindazokért a dolgokért, amelyek téged felbosszantanak, amelyek most dühítenek, azt az Úr már megbocsátotta neki. És arra, ahol se feledkezzünk el, testvérek, hogy a másik testvér is egyedül hit által igazol meg, nem a viselkedésért, és nem a tetteiért, nem azért, mert ő olyan tökéletes. Hit által igazítja meg az Úr őt is. Ha pedig Isten felöltöztette őt Krisztus igazságával, akkor te is lásd őt ilyennek. Igen, rossz dolgokat teszünk, előfordul, hogy a rossz a dolgokhoz való hozzáállásunk. Van, hogy némelyikük éretlen és idegesítő. De ne gyalázzuk meg Krisztus vérét, testvérek, amely befedezi mindezt. Mindazt, amit Krisztus tett, érted, alkalmazd a másikra is, ne csak magadra. Továbbá keressük Isten kegyelmének a bizonyítékait az életükben. Mert hiszem, testvérek, mert az ige kijelenti, hogy Isten ugyan minden szentben munkálkodik, minden gyermekében. Ne gyalázzuk meg Isten munkáját azzal, hogy csak a test cselekedeteire összpontosítunk, figyelünk, és azok miatt panaszkodunk. Hogy csak a másik bűneire figyelünk. Keressük a bizonyítékait, mert ez valóság, hogy Isten munkálkodik az ő életében is. Azokra koncentrálva örüljünk. Kisgyermekek is, testvérek, tele vannak tökéletlenséggel még, kiforratlan jellemek. Mégis mennyire örülni tudunk, ha valamit jól tesznek, és hogyan megdicsérjük őket. Hát ugyanilyen türelemmel legyünk egymás iránt is. Mindannyiunk Isten gyermekeként formálódik. És figyeljünk arra inkább, amit az Úr munkál bennünk. Isten kegyelmének bősége ébresszen bennünk egyre több szeretetet egymás iránt. Végül pedig emlékezzünk arra, testvérek, hogy egykor mi is idegenek voltunk Istentől, és remény nélkül éltünk, ahogyan az Efézus 2.12 is írja. Méltatlanok voltunk minden isteni szeretetre és tiszteletre, és Isten mégis mind a kettőt megadta nekünk Jézus Krisztusban. A Filippi 2.3-ban Krisztust magát adja elénk példaként, hogy az az alázat legyen bennünk, ami benne volt. És azt mondja ez a szakasz, testvérek, hogy az alázat a kulcsa annak, hogy másokat különnek tartsunk magunknál, vagy méltónak arra, hogy őket szolgáljuk. Soha ne felejtsük el saját méltatlan voltunkat, hogy bűnös létünkre Isten hogyan szeretett és szeret minket. Talán ez az egyik legfontosabb dolog, amire emlékeztetni kell magunkat nap, mint nap. Látjuk tehát, hogy az Isten milyen utat jelöl ki nekünk a testvéri kapcsolatainkban. Szeressük egymást gyöngéd, mély, családi, életre szóló szeretettel, és a tiszteletadásban egymást megelőzők legyünk. Isten, hadd kérdezze meg személyesen tőlünk, hogyan állunk mi ezzel? Mit munkált már ki ebből belőlünk? Hogyan befolyásol bennünket a múltunk, családtagjainkkal való kapcsolatunk? És hogyan befolyásol minket az, hogy Isten milyennek teremtette a családi kapcsolatokat? hogy a családi szeretet és kötelék, amely mindennél szorosabb, hogyan határoz meg, és tanuljuk-e már ezt tőle. Nem másra alkalmazzuk, testvérek, az igét, elsősorban önmagunkra. A Szentlélek vezessen minket, mind az önvizsgálatban, mind a szeretet és tisztelet gyakorlásában. Imádkozzunk! Felséges Urunk, Istenünk, mindig alázatra és csodálatra indít bennünket, mikor igédbe láthatjuk, hogy vőlegényként hogyan szeretted mennyasszonyodat, az egyházat, még személyesebben minket, gyülekezetünket, és személy szerint minket. Életedet adtad értünk, Urunk, belehaltál ebbe a szeretetbe, és azért jöttél erre a világra, hogy nekünk szolgáljál. És így lettél, Urunk, mindenek urává és királyává. Köszönjük neked, hogy ez a te hozzánk való hűséged, szereteted nem változik meg azért, mert mi bűnt követünk el. Nem szakad meg a kötelék, és nem inog meg az irántunk érzett kegyelmed, hanem megmarad szilárdan, és mindig győz a te kegyelmed a megbocsátásban, a könyörületben, a megsegítésben, a szeretetben. Mert köszönjük, Urunk, hogy te hatalmasabb vagy minden mi bűnünknél, és a Zsoltárossal együtt, bár azt vallhatjuk, hogyha bűneink szerint bánnál velünk, akkor kicsoda állhatna meg előtted, de köszönjük, Urunk, hogy nem ezekre nézel. Nem azért szeretsz minket, akik vagyunk, vagy amilyenek vagyunk, hanem önmagadért, mert gyermekeiddé fogadtál bennünket. Kérünk, hogy ezt a szeretetet segíts elhinnünk elsősorban, mert csak ennek boldog örömében adhatjuk ezt tovább. Mert ha nem fogadjuk el tőled, és nem csodálkozunk újból és újból rá, hogy milyen kapcsolatban lehetünk veled, akkor a másikat sem tudjuk így szeretni. Ezért kérünk, hogy erősíts meg így ebben a hitben, a veled való kapcsolatban. Segíts naponként meglátnunk téged. És kérünk, hogy a közöttünk lévő kapcsolatokat is te ápold, te gyógyítsd, te erősítsd. Kérünk, ahogy az apostol mondja egy helyen, hogy a szeretet kötelékével kös össze bennünket. Hogy az összetartozásunk biztos alapokon álljon, azon, amit te tettél, ne azon, amilyenek vagyunk. Kérünk, hogy minden bűnünket, mulasztásunkat, vétkünket bocsáss meg, amit ezen a területen vétettünk egymás és te ellened. És segíts, Urunk, hogy a szeretetben megerősödve hirdethessük az evangéliumot. Köszönjük azokat a testvéreinket, akik valóban lelki atyánkká, testvéreinké születtek, akik ott állnak mellettünk, jóban és rosszban is. És köszönjük, akikkel való kapcsolatunk hirdeti azt hitetlen családtagjainknak, ismerőseinknek, munkatársainknak, hogy ki vagy te, kivé tudsz formálni minket. Kérünk, hogy minket is tegyél ilyenekké, és erősíts meg ebben a szeretetben. És könyörgünk, Urunk, hogy minden dolgunkat segíts rád való tekintettel, a te dicsőségedet keresve megélnünk. Hálát adunk neked a mögöttünk álló hét csendes heteiért. Köszönjük a kapott igéket, köszönjük lelked munkáját, tetet kérünk maradandóvá, add, Urunk, hogy a kicsi nyelvetett magokból élet fakadjon, és a te dicsőséged egy gyümölcsöt teremjen, neked odaszánt, téged dicsőítő életben. És kérünk, hogy áld meg a
előttünk álló csendes heteket is. Kérünk, Urunk, hogy Te adj füleket a hallásra, nyitogasd a szíveket a Te szavad és akaratod előtt, és kérünk, hogy adj az együttlét örömét is a csendes héten résztvevőknek. De minden gyülekezeti alkalmunkért is így könyörgünk, minden alkalommal Te legyél a középpontba is a Te szavad és igéd, és kérünk, hogy ott is ad élhessük meg, adhassuk tovább azt a szeretetet, amit tőled kaptunk. Könyörgünk, Úr Jézus Krisztus, egyházunkért, újítsd meg egy ébredést, attól, hogy minél többen hirdethessék az evangéliumot, a hozzátérés lehetőségét. És kérünk magyar népünkért is, újíts meg egész népünket, szabadíts meg sok babonaságból. Gondolunk, Urunk, a vihar sújtotta területeken élőkre, Te viselt gondjukat, és használt fel ezt az alkalmat is arra, hogy hozzád közelebb kerüljenek és megismerhessenek, hitet kaphassanak. Határon túliakért is könyörgünk, különösen Kárpátalján élőkért. Kérünk, erősítsd lelki testvéreinket ezekben a nehéz időkben. Köszönjük, Urunk, hogy Te mindent a Téged szeretők javára tudsz használni. Használd ezeket az időket is, és kérünk, adj szabadulást, kérünk, hogy Te hozd el a békét. És könyörgünk, Urunk, hogy egyen-egyenként is ismered életünket, azokat a dolgokat, amik foglalkoztatnak, amelyek nehezek, vagy amelyek hálaadásra, örömre adnak okot. Kérünk, Te járass a Te utaidon bennünket, vezess bennünket pásztorként, és segíts, hogy mi halljuk a Te szavadat, és kövessünk Téged. Így maradj továbbra is, vezetőnk, őrizőnk, kegyelmedből Krisztusért. Amen. Személyes könyörgésünkkel forduljunk az Úrhoz. Imádkozunk az Úr Krisztus szavaival is. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem a kedves testvéreknek, hogy most az Isten tisztelet után az új épület emeletén presbiteri fogadóóra lesz. Továbbá hirdetem azt, amiről már múlt héten is hallhattunk, hogy női cipőgyűjtésbe kezdtünk. Az új épület földszinti termébe lehet helyezni azokat a jó állapotban lévő, akár új, vagy éppen, de még használ, de jó állapotban lévő cipőket, amelyeket fel tudunk kínálni kárpátaljai nőtestvéreinknek. Augusztus 15-ig van lehetőség hozni ezeket, tehát az új épület földszinti termébe kérjük azokat, akik hoznak, hogy oda tegyék le, és előre is köszönjük a felajánlásokat. Az áldásra készülve testvérek, énekeljük a 821. dicséretünket. Az első verse így kezdődik, Isten szívé megpihenve, forjon szívünk egybe hát.
Fogadjuk az Úr áldását. Lelketeket az igazság iránt való engedelmességben, képmutatás nélkül való atyafiai szeretetre tisztítván meg a lélek által, egymást tiszta szívből buzgón szeressétek, mint akik újonnan születtetek, nem romlandó magból, de romolhatatlanból, Istenek igéje által, amely él és megmarad örökké. Amen.